utáni találkozás. Közéleti beszélgetések.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A közelmúltban jelent meg az Ursus Libris kiadó gondozásában a Vissza a gyökerekhez. Így fejlődnek ezek a mai gyerekek című kötet, amelyet Túróci Attila pszichológus fordított le magyar nyelvre. A könyv témája kapcsán arról beszélgetünk, milyen szerepet játszik a természet közelsége a gyermekek nevelésében. Szeretném megkérdezni, hogy készült a könyv?
Üdvözlöm a hallgatókat! A könyv ötletét én adtam a kiadónak, egyrészt a témával, másrészt pedig a Gerald Hüther agykutatónak a felvetésével, aki német nyelvterületen nagyon népszerű, és gondolat-gondolatot, könyvet követett, míg aztán úgy döntöttünk, hogy ezt a könyvet fogjuk kiadni.
A könyv másik szerzője orvos.
A könyv másik szerzője valóban gyerekorvos, így aztán egy nagyon üdítő, dialektikus párbeszéd jött létre a két szerző között. Végül is itt a Hüther írta a kevesebb szöveget, ő írta a könyvnek a betét szövegeit. Tulajdonképpen ilyen hétköznapi fogalmakból indul, és megérkezik oda, hogy ezeknek a fogalmaknak milyen jelentősége, milyen jelentése van az agyfejlődés tekintetében. Polster pedig gyerekorvosként egy csomó fogalmat vezet be, rak helyre, porol le régi gondolatokat, és mondja el őket úgy, hogy a mai szülők számára is releváns mondani valóval bírjanak.
Izgalmas az egész kötet, hiszen a kisgyermekek születésétől kamaszkorig kíséri végig, hogy miért lenne fontos számukra a természetben való lét és a természetes lét. Ön pszichológusként mit gondol erről?
Itt ugye a kérdésben az hangzott el, hogy pszichológusként, de én ezt egy kicsit kitágítom, hogy emberként és pszichológusként. Ugye én egy faluban nőttem föl, és most is egy faluban lakom. Ide a nagyvárosba csak kenyeret keresni járok be, hogy úgy mondjam, és szórakozni. Így aztán egészen máshonnan látom ezt a kérdéskört, meg a természetet, mint olyat, mint mondjuk aki egy nagyvárosban született, nevelkedett, és ma is ott él. Dolgoztam 14 évig egy nevelési tanácsadóban, ahol azt láttam, hogy mesterséges körülmények között mesterséges elvek alapján mesterségesen nevelt gyerekeknek olyan problémáik vannak, amik miatt mesterségesen próbálnak nekik segíteni, hogy úgy mondjam, és én, aki egész nap fociztam, meg bicikliztem, és házit is csak akkor írtam, amikor nagyon muszáj volt, és gyerekek között töltöttem a fél életemet, nem tudtam betegségként vagy igazi problémaként tekinteni, és nagyon régóta kerestem azt, hogy lehetne valahogy annak érdekében tenni, hogy ezt a nagy mesterséges világot valahogy természetesebbé tegyük, és ebben ez a könyv nagyon sokat segített. Mert a maga üde természetességével tényleg az alapelvekhez és az alap gondolatokhoz nyúl vissza a nevelés alapjaihoz. Ezeket először lefekteti, aztán pedig néhány tévhitet, néhány illúziót szertefoszlat, és e kettő alapján fölvázolja azt, hogy mit is kellene tennünk itt a nagyvárosban többek között annak érdekében, hogy tényleg vissza tudjunk térni a természethez.
Nagyon izgalmas mindjárt a könyv elején az a fajta csoportos foglalkozás bemutatása, hogy a gyerekek játszva közösen rájönnek dolgokra, amelyekre nem is tanították őket. És nagyon érdekesen mutatja be itt a csoportdinamikát is, hogy ahogy ők cserélődnek, és mindig az irányít, aki azon a területen, amelyet éppen építenek, készítenek, összeraknak, a legügyesebb.
Igen, nagyon fontos, hogy a napjaink mesterséges világának az egyik összetevője a homogén csoport, ami ilyen felnőttek által kitalált kreáció tulajdonképpen, holott a gyerekek természetes körülmények között heterogén csoportokat alkotnak, ami azt jelenti, hogy korban, tudásban, származásban, bármiben vegyes csoportok jönnek létre, amelyek sokrétű feladatokkal foglalkozva spontán módon, mint egy amőba átszerveződnek, és mindig az áll érre, aki éppen a legjobb erőnlétben van, aki legjobban ért az adott feladathoz, a többiek pedig mögé rendeződnek és támogatják, segítik, kérdeznek, vagy éppen rivalizálnak vele, szóval van az egésznek egy természetes mozgása.
A kötet szerzői felsorolják azokat a képzelt veszélyeket, amelyeket a természetről gondolunk, akár egy erdőben való kirándulás kapcsán, vagy a napsütésről. És nem cáfolják, hanem érzékeltetik ennek a veszélynek az aránytalanul kisebb voltát az előnyeihez, például a D-vitaminhoz, vagy a természet megismeréséhez képest.
Így van, a könyvnek részben kimondott, részben pedig a sorok között kiolvasható egyik nagyon fontos témaszála az, hogy egy ilyen média által befolyásolt világban vagyunk, már pedig ennek a közegnek, hogy a neve is azt mutatja, hogy ez egy közeg, ez egy közvetítő közeg, a valóság és az ember felfogó képessége között közvetít, és egy sajátos szabályrendszert követ. Például a figyelmet fönn kell tartani, például érdekesnek kell lenni, és ennek a veszélyérzet fokozása az egyik eszköz. Természetesen, tehát hogyha azt halljuk, hogy valami rettenetesen veszélyes, az gyorsan osszuk el néhánnyal, hiszen tudjuk, hogy ennek csak az az egyik célja, hogy a figyelmünket fönntartsa, megragadja, vagy valamilyen gazdasági érdekcsoportnak a malmára hajtsa a vizet. És ugye ez a másik nagyon fontos szála a könyvnek. Persze bizonyos értelemben veszélyes a napsütés is, de nagyon-nagyon sok naptejet el lehet úgy adni, hogyha erre fölhívjuk az emberek figyelmét reggel, délben és este. Nagyon veszélyes természetesen az agyhártyagyulladás is, de rettenetesen sok oltóanyagot el lehet adni, hogyha minden teleplakátorunk ezzel, és műsorokat készítünk róla, és orvosok elmondják a véleményüket róla, miközben ha átböngészük a statisztikákat, akkor kiderül, hogy mondjuk Németország szerte kb. 80 millió emberből évente kb. Egy halálos áldozatot követel, és a többi is gyakorlatilag nyom nélkül gyógyul.
A könyv kiemeli, hogy arányaiban a kisgyerekek kevésbé esnek áldozatul ezeknek a betegségeknek, hiszen az ő szervezetük használ itt a könyv angyalai kifejezést, használ itt a könyv egészségtartalékokat, használ a könyv nagyon sok olyan kifejezést, amely arra bátorít minket, hogy igen, bátran vigyük ki a gyermekeinket a természetbe, és a természet közelségébe. Miért fontos ez az ön szempontjából, hogy minél többet kiránduljanak a fejlődésük érdekében?
A kirándulás és maga a természet, ahogy így gondolunk rá, tehát ugye a betonrengetegnek az ellentéte, a zöld, a fák, a fű, a madarak és a többi, ez sok szempontból fontos, de a könyvszerzői ennél sokkal átfogóbban értékelik és érzékeltetik a természet jelentőségét. Tehát egyrészt írnak erről a zöld természetről, másrészt pedig az emberi természetről és a fejlődés természetéről írnak nagyon sokat, és ezeket próbálják összehozni. Arra a gondolatra jutnak, hogy a nem ember által alkotott természet, hanem a természet által alkotott természet, az egy olyan bonyolult, sokrétű és összetett rendszer, ami annyi féle fajta és annyi erősségű ingert tud adni a gyerekeknek, amivel egyszerűen nem lehet betelni. És ez borzasztó fontos, hogy ezek az ingerek, ezek skálázhatóak, ezek bizonyos értelemben megválogathatóak, hogy mire figyelek oda, hogy mennyire figyelek oda, hogy engedem, hogy hasson rám, hogy nem engedem. Sokkal összetettebb és sokkal izgalmasabb, mint azok a letisztított és egysíkúvá tett emberi ingerek, amikben mi részesíteni tudjuk a gyerekeinket.
Nagyon jók itt a példák is, például a darvak példája, vagy azok a történetek, hogy lassítanunk kellene. Tehát nem felgyorsítani és erőltetni a gyerekek minél korábbi fejlődését, mesterséges fejlesztését, hanem türelemmel várni, és őket is türelemre tanítani. Hogy például a mag ültetéséből a migvirág lesz, vagy a bimbó kinyílik. Tehát, hogy ilyen gyakorlati tanácsokat is adnak a szerzők, a szülők, nagyszülők, akár maguk a fiatalok számára.
Így van, a könyv egyik mondani valója az, és visszatérve az előző kérdésre is, hogy mitől jobb a természetes természet, mint az ember által épített természet. Az egyik alapgondolat, hogy a fű nem nő gyorsabban, ha ráncigálod, és ugye a természet azáltal tanít türelemre, hogy ki kell várni mindenkinek a sorát. Itt nincsen olyan, hogy az öletbe esik, itt nincs olyan, hogy megérdemled, itt tenni kell a dolgokért, és még akkor sem biztos, hogy bekövetkezik. Tehát elültetek egy magot, azt locsolgatni kell, napra kell tenni, óvni, védeni, de ugyanakkor meg kitenni természetesen ezeknek a természetes hatásoknak, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Ezt ezen lehet megtanulni, nem a tamagocsi játékokon, mondjuk valami ötletes számítógépes applikációkon.
Örülök, hogy itt a számítógépes applikációkat említette, hiszen itt is, bár nem ellenzik a szerzők a multimédiás eszközök használatát, de egyértelműen kimutatják, hogy milyen károkat okozhat a fejlődő gyermek természetében, lelkében.
Minden esetre egy nagyon nagy egysíkúvá válást, beszűkülést mindenképpen eredményez. Valóban ez nagyon fontos, hogy nem ellenzik, hanem inkább arra mutatnak rá, hogy ezek a telefonos, tabletes applikációk, vagy különböző ötletes számítógépes játékok tulajdonképpen a gyerekeknek bizonyos alapszükségleteit elégítik ki, olyan alapszükségleteiket, amelyeket ebben a mesterséges világban nem tudnak a gyerekek kielégíteni. Tehát ez az egyik probléma, hogy ezeket mesterségesen elégítik ki. A másik pedig az, hogy olyan töménységű ingert biztosítanak bizonyos területeken, tehát konkrétan ki is fejtik, hogy az agy jutalmazó központját olyan szinten túlingerlik ezek az eszközök, illetve az eszköz használat után vagy közben történő agyműködés olyan módon áll át, hogy az agyjutalom központja túlingerlődik, és egyszerűen az ember rákattan, tehát tényleg szószoros értelmében függővé válik ezektől a játékoktól, és ugye ez a beszűküléssel, egysíkúvá válással, az élet elsivárosodásával, az emberi kapcsolatok elsivárosodásával jár együtt, márpedig tetszik, nem tetszik, az ember egy társas lény, és akkor is a társaktól függ a jól léte, a boldogsága, a társadalomba kell neki beilleszkednie, tehát tulajdonképpen egy nagyon vakvágányra vagy egy tévútra téved az, aki nagyon rákattan ezekre. Mindazonáltal természetesen nagyon könnyen érthető, hogy ez így történik. Hogyha nincsenek más természetes ingerek, akkor maradnak ezek a mesterséges ingerek. Tehát aki nem fárasztja ki magát fizikailag, hogy aztán egy jót aludjon, az előbb-utóbb altatót fog szedni. Pontosan ugyanezt történik ezekkel a kütyükkel is.
Itt nagyon erőteljesen kiemelik a könyv szerzői, hogy milyen fontos lenne a gyermekeinknek az önbecsülését kiépíteni, illetve azt a fajta biztonságérzetét, amelyet egyrészt a manapság már hiányzó közösség adott valamikor, a közösség jelentett, illetve az, hogy saját erejét annyira tehette próbára, amire éppen lehetősége volt.
A pszichológiának már egy régi és jól megtapasztalt alapvetése, hogy az önbecsülés nagyjából két forrásból tevődik össze. Az egyik az ember természetes kompetenciájának a megtapasztalása, amit magyarul sikerélménynek szoktunk hívni, vagy kudarcélmény, tehát a sikerélmény per kudarcélmény, ugye a kudarcból is rengeteget lehet tanulni, tehát az, hogy megpróbálok átmenni a falon, de a fal erősebb, mint én, az egy nagyon fontos élmény arra nézve, hogy legközelebb nem biztos, hogy megpróbálom. Ellenben, hogyha sikerül kinyitnom az ajtót, az is egy nagy sikerélmény, főleg kicsi korban, ha mondjuk fölérem, és olyan ügyes vagyok, hogy össze tudom koordinálni a kezem és a lábam mozgását, hogy nem esek el közben, stb. 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 Tehát ugye az önbecsülésnek az egyik nagyon fontos forrása az, hogy kipróbálom magamat, megtapasztalom magamat, a kudarcokból is és a sikerekből is tanulok. Mindegyikből levonom a megfelelő következtetést, és azt beépítem a következő próbálkozásaimba.
Folytatjuk beszélgetésünket Túróczi Attila pszichológussal a Vissza a gyökerekhez, így fejlődnek ezek a mai gyerekek című kötet fordítójával. Ön itt a könyvben például a bébi könnyű szót használja, hogy az nem kihívás, annál sokkal komolyabb, nehezebb feladatok kellenek mindig az adott életkorban. Miért?
A önbecsülés másik nagyon fontos forrása a társaktól kapott visszajelzés. Tehát amikor ők azt mondják nekem, hogy ügyes vagyok, vagy nem mondanak semmit, csak elismerően néznek rám, vagy kapok egy elismerő oklevelet, vagy stb. Tehát a társak, beleértve a szülők, a tanárok, a nevelők, az elöljárók, főnökök, stb. Ugye borzasztó fontosak ebben a tekintetben. Korunk egyik hazugsága a sok közül, hogy azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy nem fontos, hogy kipróbálja magát, hiszen elég, hogyha ő egy jó önéletrajzot ír, nem is kell dolgozni, mert egy jó önéletrajzzal el tudod adni magadat. Tehát ez fölértékeli a társaknak a szerepét, tehát a társas világnak a szerepét, miközben a való életet lebecsüli. De emellett rögtön ott van egy másik csúsztatás is, hogy a pszichológusokkal az élen, de tulajdonképpen egy egész össztársadalmi felkiáltás van a tekintetben, hogy ugyan ne törődj azzal, hogy mit mondanak neked, az a lényeg, hogy neked legyen jó, és úgy csináljad, ahogy neked jó. Na most innentől kezdve a társak sincsenek már, csak én vagyok egyedül ezen a színpadon, és gyakorlatilag így kéne nekem önbecsülést építenem, hogy seki nem próbálom magam, és még ráadásul arról is lemondok, hogy a társaimnak tetszik, nem tetszik, egyetértenek, nem értenek, biztatnak, nem biztatnak, tehát egyedül vagyok a porondon, önmagamba zárulva, és aztán csodálkozom, hogy egyedül is maradok.
Most, ahogy önt hallgattam, a szelfizés jutott eszembe, hogy én és az Eiffel-torony, én és a bazilika. Tehát, hogy tulajdonképpen itt a fotózás is, és az egész technikai fejlesztés is ebben az irányban megy, hogy magadat helyezd a középpontban, a többiekkel ellentétben. Milyen károkat jelenthet ez az egészségünk, vagy az életkompetenciánk szempontjából?
Most újra fölelevenedik a narcizmus témája. Ugye már évtizedekkel írtak könyveket arról, hogy az amerikai kultúra egy narcisztikus kultúra. Magyarul is elolvasható ez a könyv. Gyakorlatilag e felé hajlik. Tehát ugye a szelfizés önmaga is, tehát ez a kifejezés, hogy szelfizek. Tehát magyarán magamat fényképezem valami jó helyszínen. Tehát már meg se kérem a járókelőket, hogy legyenek szívesek, csináljanak rólam egy képet, mert én magam ezt meg tudom csinálni, mint az ipar támogat természetesen a szelfipotokkal és mindenféle ötletes, távolról kioldó, tényleg szellemes és ötletes technikai megoldásokkal, de ezt látni kell, hogy az össztársadalmi haszna ennek nulla, illetve az, hogy az emberek elidegenednek egymástól, és miközben a társadalmat nem tudják föladni, hiszen az egész ember létünk azon alapul, hogy egy társadalomnak a tagjai vagyunk, közben folyamatosan vonulunk ki ebből a társadalomból.
A narcisztikus személyiségről, tehát azt mondja ön pszichológusként, hogy erősödik megint ennek a személyiség torzulásnak a megjelenése a társadalomban?
Igen, teljesen egyértelműen. Tehát mások máskor úgy szokták mondani, hogy atomjaira hull a társadalom, tehát az egyénekre. Most eleve az, hogy individuum, ez az emberre használva egy hazugság, ugye az atomra is tudjuk, hogy ugye valamikor oszthatatlannak gondolták, aztán kiderült, hogy lehet osztani, de igazából az atom molekulákban érzi jól magát, és természetes módon molekulákká szokott egyesülni. Molekulákból aztán mindenféle szerves és szervetlen vegyületeket hoz létre, az emberrel ugyanígy van, tehát önmagában egy ember semmi, és elpusztul. Tehát csak társas közegekben, kisebb és nagyobb társas közegekben, természetesen elsősorban a családban, utána kisebb gyerekcsoportokban, munkahelyi csoportokban, közösségi csoportokban, lakhely, életkor és társai szerint, tehát különböző csoportokba beágyazódva, a szó szoros értelmében beágyazódva tudja élni az életét. Az, hogy individuum, az értelmezhetetlen az emberrel szemben, holott az egyik legfontosabb kifejezés, ami manapság elhangzik egy-egy emberrel kapcsolatban. De ez egy illúzió. Tehát régen a kiközösítés, ugye az ex-kommunikáció, tehát amikor valakit kivettek a kommunikációból, az azt jelentette, hogy az illetővel nem kommunikáltak, nem néztek a szemébe, nem szóltak hozzá, úgy tettek, mintha ő nem lett volna ott, és mivel ezek élő közösségek voltak, és nem olyan holtak, mint amik manapság léteznek, ezek az emberek előbb-utóbb elpusztultak. Egyszerűen belepusztultak abba, tehát gyakorlatilag a testükben beindultak ilyen önpusztító folyamatok, megbetegedtek és elpusztultak, mert nem lehet közösség nélkül élni. És a sok betegségnek nagy része annak köszönhető, hogy egyszerűen nem élnek ezek a közösségek, amiknek az ember látszólag a tagja. Tehát nagyon sok tennivalónk van még azon a téren, hogy a közösségek valóban élő hálózatok legyenek. Na most ehhez egy nagyon üdítő alternatívát nyújt ez a könyv.
Nézve a létünket, a mindennapjainkat, úgy tűnik, hogy ezek a közösségek a kis településeken, a falvakban még megmaradtak. És talán a városi ember, pláne a fővárosi ember van sokkal nehezebb helyzetben. Mit tehetünk ez ellen a mesterséges elszigetelés ellen, amely nyilvánvalóan üzleti érdek?
Föl kell ismerni ezt az üzleti érdeket, meg a saját kényelmünket, mert azért megszoktuk, hogy ha fáradtak vagyunk, akkor nem átmegyünk a szomszédba megkérdezni, hogy miben tudunk nekik segíteni, és mondjuk együtt dolgozva beszélgetni, ahogy ez régen történt, vagy a családtagjainkkal ugyanez, hanem akkor leroskarunk a tévé elé, vagy a számítógép elé, és akkor fölrakjuk a fülhallgatót, és akkor zenét hallgatunk, vagy valami hasonló módon kivonjuk magunkat a történésekből. Tehát először is érdemes fölismerni, hogy ez egy üzleti érdek, másodszor érdemes fölismerni, hogy ennek nagyon-nagyon, tehát a televízió elterjedése óta, és a különböző televízió mellett föllépő egyéb képalapú, tehát mert a rádiót azt lehetett együtt hallgatni úgy, hogy közbe járt a kezünk, és mondjuk dolgoztunk, tehát a rádió az még egy közösségi élményt adott, és ad ma is. De a televízió, illetve minden más olyan médiaforma, amely képalapú, az olyan szinten beszívja az embert, hogy ott nagyon nehéz együtt dolgozni, vagy bármit is csinálni, tehát az teljes mértékben szétrobbant bennünket, tehát érdemes ezeket a képalapú médiaformákat kizárni, mindenféle vizuális médiaformát kizárni, akár napokra letenni, és megpróbálni természetes csoportokat létrehozni, és előbb-utóbb menni fog. Tehát egy tábortüzet gyújtunk, és nem visszük magunkkal se a számítógépünket, sem a mobiltelefonunkat, és utána sátorban fogunk aludni, az egy egészen más emberi élményt ad, és nem kell föltalálni a spanyol viaszt, és nem kell valami eszméletlen nagyon dolgokat kitalálni. Ilyen egyszerű dolgok, vagy az, hogy fogjuk magunkat, és lemegyünk egy vízpartra, és nem visszük magunkkal, még újságot se viszünk magunkkal, és ráutaljuk magunkat arra, hogy egymással kitaláljunk valamit, és meg fogjuk látni, hogy játékok fognak eszünkbe jutni a gyerekkorunkból, hogy találós kérdéseket mondunk egymásnak, hogy logikai feladványokat adunk egymásnak, és a többi. Tehát, hogy egyszerűen csak ellenállunk, vagy helyzetbe hozzuk magunkat azáltal, hogy kizárjuk ezeket a beszippantó hatású formákat, és tényleg itt már nem csak a kütyükről beszélünk, hanem mindenféle másról, aminek az a szerepe, hogy a mi figyelmünket megragadva a pénzünktől megszabadítson bennünket. Tehát ez újság, vagy lehet Facebook is, ahol jönnek a reklámok, vagy lehet bármi más. És ezeket egyszerűen tegyük ki, tegyük le, kicsit hozzuk helyzetbe magunkat ilyen formán, és meglátjuk, hogy az emberi mi voltunk fölül fog kerekedni.
Nagyon jó, hogy szakemberként válaszol azokra a felmerülő kérdésekre, amelyeket a könyvet olvasva magamnak is feltettem, és amely gondolom a hallgatóinkat is érdekli. Ugye a beszélgetésünk első részében itt említettük a természet közelségének fontosságát, valamint a médiák által sugallt mesterséges világ veszélyeit. A könyvben vágyakozva néztem azokat a fotókat, amelyek csodálatos természet közeli képeket ábrázolnak kis és nagyobb gyerekekkel. Engedje meg egy személyes kérdést. Mit csinál ön szabad idejében?
Az öreg emberek sportját űzöm, amit triatlonnak hívnak, tehát úszás, kerékpározás és futás. Természetesen mindezt a szabadban, madárcsicsergésre, hogyha lehet. Igyekszem a gyerekeimet ugyanilyen elvek alapján nevelni, illetve velük az időt hasonlóképpen tölteni. Ugye részben könnyű a kisfiammal, aki még kicsi, és vele lehet kint mindenféle dolgokat csinálni a természetben. A lányom az már a Facebook nemzedéknek a tagja, de vele is próbálom megtalálni azokat a közös felületeket, tehát vele nagyon jól lehet síelni. Van egy ilyen síelős közös vonal. A lányomban lovagolni szoktam, tipikusan erdőben, vagy valamilyen mezőn, hogyha nincsen nagyon meleg. Szóval próbálom megtalálni azt, ami a gyerekek jellemének, természetes preferenciáinak megfelel, és ezeket az elveket közvetíti, mert ez meg nekem nagyon fontos, hogy erre rászoktassam őket. Két külön gyerekről van szó, próbálok mindig az adott helyzethez képest valamit kitalálni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Turóci Attila pszichológussal a Vissza a gyökerekhez, így fejlődnek ezek a mai gyerekek című kötet fordítójával beszélgettünk. A felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.